Sziasztok! Ebben az adásban Nomival beszélgetünk, aki több mint 10 évig volt Kínában modell. A modell szakmáról, az ázsiaiakról és a kajáról fogunk nagyon sokat beszélni. Akkor kezdjünk azzal, csak hogy jól kicsesszünk magunkkal, amiről eddig beszélgettünk, a kajákról. Te mikor lettél vegán, és miért?
Gondoltam, hogy megkérdezted, hogy mikor lettem vegán, és azt hiszem, hogy 4-5 éve, nem vagyok már benne teljesen biztos, amikor Shenzhenbe költöztem Guangzhouból, és egy életmódváltásnak volt a része tulajdonképpen, de hogy miért, az egy nagyon lassú és hosszú folyamat volt, azt tudod te is, hogy nagyon komoly hússevő voltam.
Igen, ezért kérdezem. Igen. Egy délvidéki lányról van szó, nőről, aztán ott aztán Sonkát minden van.
Sonka
szalonnával, kolbásszal.
Igen. Síros kenyéren.
Igen.
Fehér síros kenyéren. Minden nap reggelire. Így kell elképzelni, és akkor ezt csináltam nagyjából, hát 30 éves koromig talán, vagy 29, úgy valahogy. És van egy barátom, aki modell, még mindig Kínában él, Olivernek hívják, és ő váltott vegánra néhány évvel azelőtt, hogy én is, és elkezdte nekem csiripelni, de olyan nagyon idegesítő vegán módon ezeket a hülyeségeket, tudod, hogy mert meg fogsz halni, megbetegszel, rákeltő a kolbász, emlékszem, hogy letiltottam minden létező online felületről, ahol lehet, hogy ne dirigáljon nekem, mert én imádom a húst, és én ha meg is halok, akkor is húst fogok enni, nem érdekel. És egy idő után elkezdett rám hatni, nem is az, amit ő mondott, részben az is, meg az is, hogy láttam vegán ismerőseimen a pozitív változást, de inkább az állatvédelem. Uh-huh. Az, hogy Kínában láttam, hogy mit csinálnak az állatokkal.
Júj, mondjuk egy piacon vagy?
Nem csak piacon, hanem ott bárhol, ott úgy kell elképzelni, hogy nincs ANTS. Szerintem nincs. Bárhova az utcára kirakják, kilógatják a húsokat
száradni. Jaj, úristen!
Vannak képeim, majd mutatok. Jaj. Vannak olyan fotóim, hogy ruhafogasokon lógnak valamilyen szárnyas állatok például az ablakban, de ez ott a kultúra rész, az ott teljesen normális. Uh-huh. Valamilyen szinten még nekem is normális az, hogyha csirkét látok például így lógni, de nagyon sokszor láttam például kutyát, és egy piacon látni azt, hogy kutyák ott vannak a kis ketrecekben, és nyűszítenek, és aztán kiveszik őket, és ott levágják, és darabolják. Egy olyan embernek, aki imádja a kutyát, az rettenetes, és nagyon megvisel. És ezeken elkezdtem gondolkodni, hogy soha nem tennék ilyet egy kutyával, de ők mégis megteszik, és miért teszik? Nem azért, mert ők gonoszak, nem azért, mert ők ártani akarnak. Nekik ez ugyanolyan normális, mint ahogy mi egy csirkét, vagy
hát,
egy
vagy Magyarországon egy disznóvágás, igen.
Pontosan.
Nagyon büszke vagyunk erre, és hát oké, tényleg egy sajátosság itt ebben a régióban, vagy nálunk, de hát az egy durva gyilkosság, az egy állatföld darabolása, igen. Tehát igazából, hogyha a kutyát kicseréljük disznóra, ugyanaz vagyunk.
Ugyanaz a helyzet. Van egy állat, akit megölsz, és elgondolkodtam ezen, hogy miért vált ki belőle milyen érzést az, hogyha egy kutyát vagy egy macskát látok így feldarabolva, és miért nem érdekel az, hogyha mondjuk egy tehenet. Miközben amikor Nepálban jártam, akkor azt láttam, hogy imádják az emberek a teheneket, és ott sétálgatnak az utcán a tehenek, és senki nem látja őket, mert ott az az állat a szent. És elgondolkodható azt, hogy miért étkezünk úgy, ahogy, és mindennek az az oka, hogy nevelkedtünk, mit tanítottak nekünk. Tehát, hogy nem azért teszünk húst elsősorban, mert a hús kell a szervezetnek. Nem kell, ugyanúgy hús nélkül egészséges lehet az ember, sőt, hogyha megfelelően táplálkozik, akkor sokkal egészségesebb. Uh-huh. De így tanítottak, azt verték belénk szó szerint, hogy már pedig neked ezt meg kell enned. És egy gyerekben nincs benne az a vágy, hogy ő öljön, tehát hogyha egy kisgyereknek adsz egy állatot, nem fogja leölni és szétmarcangolni, mint egy tigris, de ha adsz neki egy almát, akkor azt megeszi. Tehát az ösztöneinkben az van, hogy zöldségeket, gyümölcsöket együnk. Úgyhogy nagyon sok időt telt nekem, amíg ezeken elkezdtem gondolkodni, és aztán az első lépés az volt, hogy arra gondoltam, kipróbálom a vegetáriánus étrendet.
Várjál, ezt veled tök jó lesz rendbe rakni. a vegán, meg a vegetáriánus.
Ezt a kettőt tudom, a többit nem.
Akkor ezt a kettőt, hogy mi a különbség a kettő között?
A különbség az annyi, hogy a vegetáriánus nem eszik semmit, ami állati eredetű.
De
nem, bocsánat. Nem. Vegán nem eszik semmit, ami állati eredetű.
Tehát se tojást,
se tejet.
Mi van
a méz
még?
Az egy külön kérdés.
Aha.
Van, aki eszik mézet, van, aki nem. Van egy barátom, akivel együtt edzem, Igor, és ő kérte, hogy fejtsem ki a méz kérdést ma. Mert ő ismer téged, és nézi a műsoraidat.
Komolyan. Igen, szia, Igor, de jó, örülök neki, úristen, de jó.
Úgyhogy kifejtem a méz kérdést. A méz kérdés problémás. Vannak olyan vegánok, akik nem hordanak bőrcuccokat, nem vesznek semmit, ami bőr, szőr, toll, semmit, ami állatkínzással, állatok kihasználásával kapcsolatos, és akkor ők nem esznek mézet sem.
Uh-huh.
De vannak azok a vegánok, akik csak mondjuk az egészségük, általában csak az egészségük miatt vegánok, és mivel a méz egészséges, ezért ők eszik a mézet, és nem annyira törődnek azzal, hogy most az honnan származik, és hogy kizsákmányolják-e a méheket, vagy
uh-huh,
nem.
Uh-huh.
Szóval ez
igen, ez kérdés.
Ez egy érdekes dolog.
Nem akarnék belemenni, mert nem értek hozzá, hogy az a méheknek most jó-e vagy nem, hogy így elvesszük tőlük a mézet, de az nekik nem fáj, ez biztos, vagy nem tudom.
Az a probléma ezzel, hogy ha például van neked otthon egy, nem tudom, ha méheket tartasz otthon, és valamennyi mézet elveszel tőlük, de közben elegendő marad nekik ahhoz, hogy normálisan ugye táplálkozzanak, az nem baj, csak hogy manapság nem ez történik, hanem minden létező élőlényt kizsákmányolunk, és a méhektől is elveszik a legtöbb mézet, vagy elveszik az összes mézet, mert nagyon drága a méz is, és eladják a mézüket, és helyette cukros vizet kapnak.
Uh-huh.
És a cukros vízben nincs tápanyag, és ez miatt a méhek immunrendszere gyengül, és ez az egyik oka annak, hogy ilyen pusztulás indult el, ami egy nagyon komoly probléma.
Ezt akartam mondani, hogy most néztem egy videót, és a pont, hogy nem a méhekkel volt kapcsolatos, hanem ezekkel a világjárványokkal, meg a Covid-dal, meg ezzel kapcsolatos videó volt, ilyen ismeretterjesztő, és fölhozták a mézet, hogy annyira brutálisan speciális anyag, és annyi jóság van benne, hogy kb. Mindig azt kutatják, hogy mire jó, meg mire való, és nem kizárt, hogy például mézből lesz majd a szuper gyógyszer bármi ellen. Csak hogy igen, hát annak az árán, hogy azt így el kell venni.
Igen, nagyon egészséges ez tény, csak annyit kellene elvenni, hogy a méhek még ugyanúgy tudjanak élni, és egészségesek maradnak.
Ráadásul, ezt még azt hiszem, hogy környezetóráról emlékszem arra, hogy azért ugye a méheknek brutális szerepük van a föld egyensúlyának a igen. fenntartásában azáltal, hogy porozzák a igen. növényeket egyiket másikkal is.
Ha kihalnak, akkor nekünk,
is annyi van. Amúgy, igen. Hú, vidám igen. téma. Na, de figyelj, hogy nézett ki a te átállásod akkor a kolbászsonka? Mert
igen,
azt Kínában az húst hússal lesznek. Nem.
Ez tévedés.
Tényleg?
Ez tévedés. Most már igen, ahogy a nyugati kultúra egyre inkább beférkőzött Kínába, de pont azért olyan vékonyak és fittek a kínaiak, és olyan egészségesek, legalábbis régebben még azok voltak, mert nagy volt a szegénység, és a kultúra része az, hogy kevés húst ettek, vagy amit ettek, az is csak tényleg ilyen kis apró, darabolt hús a kaja tetején, mint ahogy mondtad, hogy a mapo tofu meg van hintve egy kis,
igen,
egy kis darált hússal. Nagyon kevés húst, nagyon sok zöldséggel is rizssel, tehát a normális kínai kaja az ebből áll. Úgyhogy a vegánság így tulajdonképpen nem ismert úgy Kínában, hogy vegán, de nekik normális az, hogy az ételeik az például egy tál rizs, egy tál pokcsolyjal, hús nélkül.
A pokcsolj az a...
Tudod, az a zöld...
Ilyen...
A levelek zöldség, aminek az egyik része fehér.
Igen, tudom.
Ez nagyon finom. Majd megkóstoljuk.
Igen, tudom melyik. Igen, megvan, igen. megvan. De az ilyen speckó kínai cucc, nem?
Nem, az kínai... Nem, az nem a kínai kell.
Hú,
a kínai
mindegy.
Kell az másik. Mindegy, szóval
én
az
nagyon rossz vagyok
zöld
ebből bioszból, úgyhogy ne menjünk bele. Jó, igen. Viszont ezt lehet, hogy már mondtam adásban, de neked tuti, hogy amikor Baján életemben először bementem a kínaiba...
Ott a Béla mögött.
Béla mögött, igen.
Az jó volt.
Hát ugye akkor akkor még csak azért mentünk be az osztálytársakkal, a barátokkal, hogy ú, kínai étterem nyílt vidéken, tudod? És akkor próbáljuk ki. És én ott jöttem rá, hogy bármi kaját kérsz, nyilván csirkét ettünk meg, sertés, stb. Rengeteg zöldséggel adták.
Uh-huh, igen.
És én ott szoktam rá először arra, hogy hú, hát ez nem is rossz. Hogyha úgy van elkészítve, hogy nem ilyen mászkos, nincs úgy szétfőzve, hogy már nincs íze.
Igen.
Tehát nem magyarul főzeléknek van megcsinálva. És nekem például a kínai, ázsiai konyhából ez volt a nagy tanulság, hogy basszus, mennyi zöldséget esznek, igen, és milyen finoman van megcsinálva.
És tudod, hányféle zöldség, nekem ez annyira hiányzik, hogy bemész egy boltba, és 50 féle gomba, de tényleg, meg több százféle zöldlevelű zöldség, és elképesztő, feléről, a 90%-ról azt se tudom, hogy micsoda, mindig fotóztam le, rá volt írva a kínai neve, és akkor küldtem a kínai ismerősnek, hogy mi ez, fordítsa le nekem, tehát se tudta lefordítani, hát valami zöldség, de mondom, hogy főzzem meg, hát aztán megfőztem szójaszosszal és kész, de mind finom volt. Szóval az átállás az úgy volt, hogy elhatároztam, hogy 3 hétig kipróbálom a vegetáriánus étrendet. És akkor nekem az azt jelentette, hogy vettem még több sajtot, mint amit amúgy is szoktam venni, meg még több tejet.
Igen.
És akkor
biztonságérzet megvan.
Biztonság kedvéért, meg tojást, és akkor az egész napom az állt nagyjából, hogy tojásos, meg sajtos dolgokat ettem, és az az érdekes, hogy most már tudom, hogy ez nagyon egészségtelen, de elkezdtem magam sokkal jobban érezni. Már az miatt, hogy kevesebb húst ettem, mint korábban, meg persze elkezdtem több zöldséget enni, és a három hét alatt tényleg éreztem magamon, hogy jobban vagyok fizikailag, és ez elgondolkodtatott, hogy talán akkor ez nem is olyan nagy hülyeség, és ez valahogy tél előtt történt, és akkor hazajöttem karácsonyra, és tudod, kolbász, hurka, frissen, sonka, minden, 3 hétig körülbelül, amíg itthon voltam, addig faltam ezeket a disznóságokat, és borzasztó rosszul lettem. Megint éreztem azt, hogy fáj a hasam, ez az ilyen tipikus fáradtság, amiről az ember azt hiszi, hogy normális, mert én 30 évig így éltem, hogy azt hittem, hogy az a normális, hogy kaja után elpilledek, fáradékony vagyok, nincs annyi energiám, és akkor jöttem rá, hogy ennek nem így kell lennie, amikor kipróbáltam a vegetáriánus étrendet. Na szóval, amikor éreztem, hogy milyen, éreztem ezt a nagy váltást, hogy 3 hét vegetáriánus után mennyire elnehezedek megint ezektől a húsos kajáktól, akkor arra gondoltam, hogy akkor most 3 hétig kipróbálom a vegánt.
Uh-huh. És az azért egyen nagyobb vállalás.
Az egyen nagyobb, le kellett mondani a tejről, a sajtról, amit imádtam, meg a tojásról, amiből tényleg nagyon sokat ettem. És azóta vegán vagyok. Tehát ott, amikor elhatároztam ezt a 3 hetet, ez annyira bevált nekem, annyira már néhány nap múlva annyival jobban éreztem magam, hogy azóta tart ez. Az tény, hogy borzasztó nehéz volt. Meg voltam lőve, hogy most mit tegyek. És akkor próbáltam főzni otthon vegán kajákat, és borzalmas lett az első pár hétben, éheztem. Nem tudtam, hogy mit tegyek, mit csináljak. És akkor ez a barátom, akit korábban említettem, ajánlott egy könyvet, a Hogy ne hallj meg című könyvet. Igen. hogy ne hallj éhen. Különben nem erről szól, de az a lényege, hogy a vezető halálokat bemutatja, hogy mitől alakul ki például a cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek. Minden szépen leír, hogy ez hogy függ össze a táplálkozással. Ez a könyvnek az első része. A második része pedig az, hogy mit tegyél, hogy ne betegedj meg, hogy elkerüld ezeket, és mit tegyél, és akkor ott részletesen le volt írva, hogy mi az, amit minden nap enni kellene. És akkor kezdtem el életemben először gyümölcsöt enni, úgy komolyan, tehát nem az, hogy egy havi egy banánt, hanem hogy minden nap 2-3-szor gyümölcsöt, különböző zöldségeket. Szóval ennek a könyvnek a segítségével sikerült elkezdenem tényleg jó kajákat főzni, és azóta ez a hobbim is, hogy kísérletezek ételekkel, és azt kell, hogy mondjam, hogy imádom, tehát hogy annyira megszerettem az evést, és annyira élvezem, hogy annyit eszek, amennyit akarok.
Ezt akartam mondani, ezt sokan nem tudják, hogy annyit lehet ezekből enni.
Igen, és mindent, lelki fúrdalás nélkül. Mindent, főleg, hogyha otthon te magad csinálod, és nem mindenféle zsíradékkal, növényi zsírokkal van tele, meg kókuszsírral, meg nem is tudom, miket raknak bele, akkor tényleg falhatsz kedvedre, és nem fogsz elhízni, úgyhogy nagyon jó.
Akkor én mondom az én személyes részemet ehhez, mert hogy neked is van hozzá közöd. Ez egy beszélgetős formátum, mert párszor megkaptam kommentben, hogy miért mindig magadról beszélsz? Hát én beszélgetni hívom az embereket, és sztorizunk, és megosztunk egymással gondolatokat, történeteket, és ugye Noémival beszélgettünk erről, és ajánlottál nekem egy boltot, hogy ott lehet ilyen vegán indiait, dolgokat.
Az indiait?
Nem az indiait, ahol ilyen minden van, ami vegán. Ott a Blahán.
Uh-huh, igen, a videóboltot,
és akkor, igen. És akkor ott láttam így random, hogy vegán kolbász.
Ó,
igen. Na jó, tegyünk egy próbát. És akkor így hazahozom, igen. Fölvágom, megkóstolom, és ott jön rá az ember, hogy nem az a lényeg, hogy miből van, hanem hogy mivel van fűszerezve, igen. Mert ugyanúgy volt fűszerezve, mint a rendes kolbász-kolbász, és ezáltal a rendes kolbász-kolbász íze volt. Pontosan. Tehát nagyon meglepődtem. Aki esetleg azon gondolkozik, hogy kipróbáljon dolgokat, nem kell lemondani semmiről, mert pont ezeknek a fogásoknak az a kulcsa, hogy hogyan fogod befűszerezni, egyszerűen ugyanolyan íze lesz.
Igen.
Múltkor megcsináltam a darált húsos csilisbab receptemet, de nem darált hússal, hanem csicseri borsóval.
Uh-huh.
Tök finom volt. Egyszerűen csak behelyettesítettem a darált hús helyére a csicseri borsót, megpirítottam, uh-huh. Arra ment rá a bab, és egy fantasztikus fogás lett. És ugye én nálad is azért elég sok kaját így kipróbáltam. A kedvencem, már korog a gyomrom, pedig még csak most kezdtünk el beszélni. Az a fafülgombás, ilyen saláta vagy micsoda, azt elmesélve a nézőknek, ha nem titok. Hát az mennyei.
Az egyik legegyszerűbb a fafülgombás
kaja. Isten, de finom.
Azt a kínaiban veszem ott a Rákóczin,
aha.
És 3000 forint körül van egy ilyen nagy adag, ami hát talán fél évig elég, és én tényleg sokat eszem belőle, szárított fafőgomba.
Szárított fafőgomba, ugye ezt nem tudják, a fafőgombát szárító veszitek, be kell áztatni.
Egy maréka általában kiveszek, beáztatom, vízbe egy olyan fél óra múlva már olyan, mint a friss lenne, hatalmasra megdagad, és akkor annyi, hogy bedobom a wokba, egy pici olajon megpirítom, aztán ráöntök egy kis vizet, meg szójaszószt, meg dobok rá fokhagymát, meg ha valaki szereti, akkor gingert,
hogy hívják? Gyömbért.
Gyömbért, és lefedem, és körülbelül, hát nem tudom, néhány percig kell főzni, és kész. Ennyi az egész. Uh-huh. Egyik kedvencem. Tényleg
az nagyon finom volt. Nagyon simán finom. Így rizshez vagy, magában,
igen,
vagy bárhogy.
Simán, igen. De most már csináltam úgy is, hogy feldaraboltam egész picikre, és akkor sült rizst csináltam belőle.
Uh-huh, uh-huh. Tehát úgy, akkor a wokba beledobod a rizst is,
igen,
és akkor
igen,
így össze.
Igen, igen, igen. Rizs ki van főzve, azt beledobom. Akkor jó a főtt rizs, amikor mondjuk már állt egy napot, tehát nem olyan friss, hanem kicsit uh-huh. Száraz, kicsit összeáll.
De jó, hogy ezt te mondod.
És érdemes kétféle rizst is tartani otthon, hogyha szereted az indiait is, meg a kínait is, mert a kínai kajához kínai rizst érdemes.
Képzeld, én szerintem még kínai rizst nem is találtam, mert nekem most is van, nem látod, de most jázmin rizs van itthon. Uh-huh. Én azt nagyon szeretem.
Hát kínai boltba el kell menni, és akkor ott ilyen 5 kilós rizst. Nagy rizst.
Olyat vettem. Majd megmutatom adáson kívül. Azért mondtam, hogy de jó, hogy ezt te mondod, mert nem tudom, hogy mondtam már adásban, de hogy amikor Balin voltam, és voltunk egy főzőiskolában, mutatták, hogy kell megcsinálni a rizst, mi a jó rizsnek a titka, uh-huh. És ez volt az áram mondat, hogy és soha nem tálalunk aznapos rizst.
Uh-huh.
Ugye a keleti népek, ázsiaiak azt csinálják, hogy megcsinálják a rizst, be a hűtőbe, és utána ugye jó nagy adag, és amikor kell, akkor előveszik, bedobják a serpenyőbe, újra megsütik, uh-huh. És tényleg más lesz,
igen,
az íze, finomabb. Finom.
Igen, a sült rizst azt mindig az egynapos, többnapos rizsből, igen, érdemes, igen, csinálni.
Figyelj, beszéltünk amúgy annó arról,
nagyon finom
hogy...
volt a kávék, nem megköszönöm.
Tényleg? Igen. Van még amúgy? Van még?
Fú, innék, csak nem fogok tudni aludni.
Szóval emlékszem, hogy beszéltük, hogy kéne csináljál ilyen recept videókat.
Jaj, tudom. És mindig szeretnék, és van egy nagyon nagy hibám. Rengeteget főzök, és sosem írom fel, hogy, és mindig kísérletezek, tehát nem recept alapján, hanem kitalálom, hogy kellene csinálni. Megcsinálom, azt mondom, hogy ez tök finom volt, és már elfelejtettem, hogy készült.
Ó, basszus.
Folyamatosan, és azon gondolkodom mindig, hogy írni kellene egy füzet, és mindig lejegyzetelni, hogy csinálom. Múltkor például elrontottam a kiflit, kifli receptet, és mondom, kész, nem fogom kidobni, valahogy újjáélesztem a dolgot, kihagytam belőle az édes krumplit, mert mindig rakok bele.
Micsoda a kiflibe édes krumpli?
Igen, tudod, hogy csinálom? Egy pohár zabliszt, egy pohár búzasikér, amiből a szeitán készül,
igen.
És abba még egy főtt krumplit, egy jó nagy édes krumplit, vagy hogyha van, akkor még sima krumplit is belerakok. És attól ilyen nagyon kellemesen puha, ilyen krumplis lesz a tészta. Tényleg nagyon-nagyon finom, omlós. És a szeitán, az a liszt, amiből a szeitán is készül, a búzasikér, arról azt kell tudni, hogy ha a szeitánt is úgy csinálod, hogy egy pohár búzasikér, egy pohár víz, és nagyon gyorsan össze kell keverni, mert olyan lesz, mint valami gyúrma, hirtelen így összeugrik, és utána már semmit nem tudsz belerakni, de tényleg
tehát gyorsan
semmit.
Akkor kell ilyen pogácsa formákat csinálni belőle, vagy valamit?
Nem, hanem
vagy...
csak magát a tésztát az gyorsan megcsinálod, és ha utólag valamit kifelejtettél,
ja, úgy.
Akkor már nem tudod belegyömöszölni, mert azt tudod így összeugrat. Na és nekem kész lett a tészta, így összeugrat, és kifelejtettem a lényeget belőle, igen. Amitől olyan kellemesen puha lesz. És akkor megpróbáltam beletömkölni, amiből az lett, hogy ilyen krumpli darabok voltak benne mindenhol, tehát nem sikerült eloszlatni, és attól lett olyan finom, tehát rájöttem, hogy ha krumpli darabok vannak benne, nem pedig krumpli püré, akkor tudod, amikor ráharagsz egy ilyen finom krumpli darabra, az még külön csoda a kifliben. Na mindegy, úgyhogy ezeket le kellene írni, és egyszer akár egy receptes könyvben, vagy valamiben gondoltam rá, hogy kiadom, mert különben nagyon sok érdeklődő van, szóval amikor
hát
posztolom
ezt
a
mondom,
képeket.
Igen. Ugye egyébként sok nézőm szerintem ismer,
uh-huh.
Főleg úgy, hogy ugye volt jó pár közös ilyen Insta sztorink, hogy itt teszünk, ott teszünk, amott teszünk, nagyon szeretjük a hasunkat, ez
igen,
van srácok.
Igen.
És hogy az a vicc, hogy ugye tőlem is kérdezték, hogy jó, valamikor jön majd a Noémi, most tőled is
kérdezték.
Hát igen, most többször. Itt van. És hogy azt vettem észre, hogy bírják ezeket a kajás tartalmakat. Uh-huh. Én meg ezért igen. Bátorítanálak, mert én meg tök jó ötleteket szedek tőled, látod.
Képzeld, hogy van olyan követőm, nem magyar, hanem Amerikában él, aki azért lett vegán, mert évek óta követ, és nézi, hogy miket főzök, és uh-huh. Annyira megtetszett neki, uh-huh. Hogy elkezdett így étkezni, és azóta már több éve vegán, úgyhogy
wow.
Ez tényleg tök jó érzés.
Tényleg tök jó, és én csak megerősíteni tudom azt, amit te tapasztaltál, mert ha valaki kérdezi, hogy miért teszem nagyon kevés húst, már egy jó ideje, ugyanaz tapasztaltam, amit te. Nem nehezedsz el, könnyebb a tested, vagy nem tudom.
Igen.
Egyszerűen jobban érzem magam a bőrömben, igen. És közben meg semmivel se eszem uh-huh. Kevésbé finomabb kajákat.
Igen, minden a fűszerezésre múlik, ez tényleg
igen.
Van.
Na, de ahonnan te származol? Doroszló, ugye? Jól
igen.
Emlékszem. Tudod, honnan jegyeztem meg? Apukám hatalmas nagy ilyen magyar nóta hallgató, meg lakodalmas zene hallgató, és volt egy olyan kazettánk, hogy a doroszlói veteránok.
Nem mondod komolyan.
Valamilyen 8-10 fős banda. Hát Dél-Magyarország, és akkor valamiért ezt én megjegyeztem, hogy te is onnan származol. Te nem, hogy kerültél Doroszlóról Bajára a harmadik Béla gimiben, mert ugye mi ott voltunk évfolyamtársak.
Igen. Nem volt nagy kérdés, szerettem volna magyarul tovább tanulni Magyarországon,
uh-huh.
És ez volt a legközelebbi bajai gimnázium, és már járt oda néhány ismerősöm. Úgyhogy nagyon örülök ennek a döntésnek, hogy nem maradtam Szerbiában, azért ott nem volt akkor annyira sok lehetőség. Továbbtanulás szempontjából.
Ott full szerb gimibe kellett volna menni?
Nem biztos, hogy szerb gimibe kellett volna menni, de magyarul csak egy-két szakon lehetett tanulni, és mindenki oda ment, tehát ez már annyira telítve volt, és nem is érdekelt az a szakma, úgyhogy uh-huh. Még nem tudtam, hogy mihez akarok kezdeni, és akkor a gimnázium az egy jó megoldás volt, hogy tudod, 4 évig még húzhatod, hogy szakmát választ.
Hát oké, de hát valami specet kellett választani gimiben is. De
igen.
Milyen speces voltál, mert amikor te fölkerültél
hát
Pestre, te nem valami gazdasági nem valami gazdasági szak?
Az osztályfőnököd volt a rajztanárom, én rajzszakos voltam.
Jó.
Ugye ő volt?
Igen.
Igen.
Elekiné tanár, üdvözöljük.
Úgyhogy rajzra jártam.
De amikor fölkerültél Pestre egyetemre, akkor milyen szakra mentél? Nem valami
nem egyetemre jártam, hanem ötvösnek tanultam.
Wow, tényleg.
Folytattam ezt a
képzőművészet vonalat.
Irányt, igen.
És ebből azért egy nagyon nagy kanyar az, hogy modell lettél.
Nagy kanyar, igen, de teljesen véletlen volt, amikor diák voltam, akkor hostesskedtem, jártam általában rendezvényekre, és aztán egy ügynökség megtalált azzal, hogy náluk vannak modell munkák, és azt mondták, hogy jól tudnék keresni, de kell egy portfólió. És csináltattam portfóliót, aztán kiderült, hogy annyira nincsenek munkáik, csak a portfóliót fizetetik ki, de hát ez egy teljesen normális dolog Magyarországon. Viszont nagyon szép képeket kaptam tőlük, amiért nagyon hálás vagyok, mert vannak olyan ügynökségek, ahol szintén kifizettetik a lányokkal a portfóliót, de aztán egy használhatatlan portfóliót kapnak. Uh-huh. Az enyém tényleg nagyon szép volt, nagyon minőségi. És akkor azzal jelentkeztem néhány ügynökséghez, akkor még nagyon aktív volt a modellonline.hu oldal, vagy valami ilyesmi, most már szerintem nem is létezik, és ott az volt, hogy olyan fotósok, olyan sminkesek, olyan modellek, akiknek van szabad ideje, és szeretnének csak úgy alkotni, és senki nem fizet senkinek, tehát ez a TFCD típusú képek ott készültek, és sok fotóssal dolgoztam ezáltal, sok új képem lett, és akkor így indult el az egész.
Hát jó, de hát ez még nem jelenti azt, hogy akkor hirtelen ejtőernyőzés Kínába.
Nem.
Mik voltak az állomások? Mert hogy itthon azért nem annyira.
Ne, ez volt az egy állomás.
Igen.
Szóval itthon ez volt, hogy ez a hobbi modellkedés, amit tényleg semmit nem fizet, sőt örülj neki, hogyha nem neked kell fizetni azért, hogy fotóznak.
Hogy lefotóznak.
És aztán, mivel lett sok képem, és sok ügynökséghez jelentkeztem itthon, ezáltal valahogy egy kínai ügynökségnek feltűntem, mert ők folyamatosan keresik az új arcokat Európából.
Hát elég nagy piac.
Igen. És elég nagy piac, igen. És az is csoda, hogy kikerültem, mivel borzasztó alacsony vagyok. Ugye 164 centi vagyok.
Én azt hittem, hogy egy 70.
Dehogy. Nem. 164.
De most is, mikor megjöttél magassarkúba, jöttél?
Persze.
Ja, jó. Szóval van remény, kedves nézők, hallgatók. 164, igen.
Van remény,
de hogy,
igen.
Ugye, ami
de nem
te
úgy
csináltál...
mentem ki, hogy 164 volt a papíromon, tehogy 170 felett voltam.
Oh.
Úgyhogy izgultam, és rendesen a repülőgépen, hogy leszállok, rám néznek, aztán tudjanak vissza.
Igen. Igen, de amit te csináltál, ezt úgy hívják, ugye, hogy commercial modell?
Igen. Reklámmodell.
Reklámmodell.
Igen.
Ami azt jelenti, hogy?
Azt jelenti, hogy Kínába gyártanak mindent, és azt a mindent, azt valahogy el kell adniuk, és hogyha nyugatra adják el, akkor egy nyugati arc kell ahhoz, hogy eladják.
Az lehet táska, cipő, sapka, pulóver, póló, blézer.
Kevésen termék van, amit ne reklámoztam volna. Uh-huh. Tényleg olyan dolgokat, hogy még a stúdióban se tudták megmondani, hogy az most éppen micsoda, de fogjam és mosolyogjam. tényleg nagyon
de én azt hittem, hogy te belpiacos cuccokat reklámoztál, mert hogy azért, hogy mondjam, egy kicsit vágott a szemed, és hogy...
Mindig ezt mondod, de nem vágott a
szemed. De szerintem igenis, hogy neked pont az a olyan tekinteted van, olyan arcod, meg olyan mosolyod, ami így a kínaiaknak ilyen tök, hogy mondjam, autentikus.
Uh-huh. Igen, ez az érdekes a dologban, hogy amikor kimentem a kínai ügynökséghez, ők azoknak az ügyfeleknek közvetítik ki a modelleket, akik a ruháikat nyugatra küldik, Európába, Amerikába, tehát nem Kínába készülnek a ruhák. És ez miatt egy kicsit problémás is volt nekem, az első hónapban még haza is akartak küldeni, mert nem kaptam munkát. Minden modell 170 fölött volt, 176-180 centi közötti, teljesen más testalkatúak, vagy pedig voltak a fehér nemű modellek, akik meg végképp más testalkatúak voltak, mint én, és sehogy se találtam munkát, nem kaptam meg a válogatásokon, hát olyan hosszak voltak a ruhák, hogy mindig azt mondják, hogy nem számít, ha egy modell alacsony, mert nem látszik a képen. De nem magát a modellt fotózzák, hanem a terméket.
Igen.
És hogyha a gatya hosszú rajtam, a ruha válla itt van, akkor hiába nem fogom megkapni a munkát. És az volt a mászném, hogy volt egy tesztfotózásom, egy ilyen ingyenes fotózásom egy kínai, nagy kínai cégnek, ahol nagyon apró ruhák vannak. A Cici Shop, lehet, hogy emlékszel, egyszer
mentem. A Cicinek van írva,
igen. Cici Shopos ruhába egyszer, amikor találkoztunk.
Igen.
Éve. Szóval nekik ilyen kis habos-babos, kis barbibabaszerű ruháik vannak, és nagyon apró méret, mert a kínaiaknak készítik. És onnantól kezdve, hogy felkerültem az ő oldalukra, elindultak a dolgok, tehát elkezdtem nagyon sokat dolgozni, és nem azoknak a cégeknek, ahova a modellügynökségek közvetítik, igen, hanem a kínai piacra, és akkor én ott ki is léptem az ügynökségtől, és szabadúszó modell lettem. Tehát elkezdtem kifejezetten azt keresni, hogy melyik cégek gyártanak Kínába, kiknek kell olyan arc, amilyen én vagyok, kiknek kell ez az alacsony, meg vékony testalkat, és hát nagyon bejött a dolog, tehát tényleg imádtak, és onnantól kezdve...
Hát igen, ez a Jézusom, mit akar a gép?
Elnyomom, ez nem tudom mi.
Úgyhogy nagyon sok ügynökség küldi el a lányokat azzal, hogy túl magas vagy. Tudod, miket hallottam borzasztó itt Magyarországon? Vagy túl magas, vagy túl alacsony, vagy túl sovány, vagy túl kövér. Sosem vagy jó, az anyák, hogy tényleg sosem vagy jó. És úgy mentem haza mindig válogatásokról, még itthon, hogy te jó ég, hát hogy maradtam eddig életben, ha ilyen borzalmasan nézek. Én tényleg egyszerűen az embernek az önértékelését
tönkreteszik,
igen. De az van, hogyha valamit elhatározol, akkor csak meg kell találni a módját, hogy hogy hajtsd végre. És nagyon örülök annak, hogy nem adtam fel, mert tényleg borzasztó sok negatív megjegyzés, kritikát kaptam évek alatt, és eleinte ettől depressziós voltam, rosszul éreztem magam, és aztán elkezdtem nem foglalkozni vele.
Azt akarom mondani, hogy ez a történetnek a, hogy mondjam, szép része, meg az, amit mindenki mondjuk örömmel hallgat, de ugye mi csetelgettünk, tartottuk a kapcsolatot, és akkor én azért beleláttam abba, hogy mit jelent így commercial modellként dolgozni, és ez a heti 7 nap munka kb., és napi, nem tudom, 12, 14, 16
jó, de
óra.
Ez olyan dolog, hogy ez az én választásom volt.
Világos.
Nagyon kevés csajnak adatik meg az, hogy ennyire felkapják. Tehát még az elején rájöttem arra, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, hogy kell ügyfeleket szerezni, és elkezdtem milyen módon gondolkodni, és rengeteg munka jött, és egyszerűen nem volt szívem visszautasítani, mert tudod, főleg, hogyha egy olyan helyről jössz, egy olyan faluból, ahol nincsenek lehetőségek, és azt látod, hogy szegénységben élnek az emberek, akkor ez a másik oldal, amikor hirtelen kapsz egy olyan lehetőséget, hogy tényleg most pénzt tudsz keresni, és úgymond megcsinálod a szerencsét, akkor azt megpróbálod megragadni. És én is ezt próbáltam, és akkor az volt, hogy 2-3 hónapra már előre be voltam állandóan búkolva, tehát úgy kell kezdeni, hogy megnyitottam a naptáram, és láttam, hogyha most lepetegszem januárban, márciusig nem lesz egy szabad napom sem. Szóval, és lebetegedtem folyamatosan, mert reggeltől estig dolgoztam, és még úgy kell elképzelni, hogy általában nem ott volt a munka, ahol laktam, hanem valahol máshol.
Éppen. Erről meséltél, hogy volt,
6-7 órákat utaztam.
3 oda, 3 vissza,
igen. És ezt évekig, ez az 5-kor kelés, éjszaka érek haza, nem eszek szinte egész nap semmit.
A nyári kollekciót fotózni volt, a télen, 7 fokos hangárban, és mondtad, hogy mindenki nagy kabátban, te pedig a izében kis ilyen, szélgép, rövidnadrág, kis póló, teniszütő, nem tudom.
Kegyetlen volt tényleg. Ez olyasmi, ami megedzi az embert. Nagyon sok csaj nem bírja. Azt csináltam egy idő után, amikor már annyira sok volt a megkeresés, hogy nem tudtam már ennyi munkát elvállalni, és még az is hozzájárult, hogy volt egy kisebb idegösszeomlásom, vagy nem is tudom, minek nevezem, pánikrohamot kaptam egy munkán, akkor meg teljesen ki voltam készülve, és azt mondtam, hogy jó, akkor most ezt vagy abba hagyom, és hazaköltözök, és végre abba hagyom, vagy valahogy változtatok, és akkor jött az ötlet, hogy nyitok egy stúdiót, mivel akkor már ismertem azt, tényleg mindent ismertem a modellszakmában, legalábbis ami ott Kínára vonatkozik, és akkor nyitottam egy stúdiót, meg egy modellügynökséget, és olyan lányokat kerestem itthon, akik hasonlóak karakterben hozzám, szintén alacsonyak, szintén vékony testalkatúak, és elkezdtem őket kint reklámozni. Volt olyat, aki mivel hasonlított rám, ezért azt mondtam, hogy a testvérem, és miután azt mondtam, hogy itt van a testvérem, minden nap dolgozott onnantól kezdve, és nagyon jól ment a stúdió is, az ügynökség is, viszont még akkor sem álltam le, tehát akkor sem azt csináltam, hogy kicsit több időt fordítottam ezt volna magamra, mondani. Hanem még többet dolgoztam.
Hát az még több munka, még hát, mert több munka, eleve igen. téged is hívnak, és azon felül igen, el kell kezdeni igen, egy vállalkozást igen. vinni.
És nagyon nehéz volt a vállalkozás. Tehát a Magyarországon azt mondják, hogy nehéz a vállalkozás, akkor nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy Kínában milyen.
De mire gondolsz? Az emberek viselkedésére, vagy a szabályozásra?
Minden
vagy...
a szabályozás is, kegyetlen. A költségei is borzasztó magasak, és nagyon nehéz emberekkel együtt dolgozni. És a kínaiaknak van egy olyan szokásuk, hogy van, hogy csak úgy nem mennek be, és többé nem megy be dolgozni. Talált egy másik munkát, és akkor ő...
Nem szól, csak
nem szól. Nem szól. De volt olyanra is példa, hogy például a fotós éjszaka bement a stúdióba, letöltötte a gépről az ügyféllistát, és többé nem jött be dolgozni, hanem nyitott egy saját stúdiót. Nem is tudom, hogy ennyi év alatt hányan csinálták ezt meg, tehát több asszisztensen, meg fotós is megcsinálta, hogy az ügyféllistát elvitte, de ők nem igazán értették még akkor, hogy itt nem arról van szó, hogy ki fotóz, több fotósom is volt a 10 év alatt, hanem az, hogy ki a modell. Mert az ügyfél, amikor ránéz a képre, mondjuk ránézek egy nagy márkánál a weboldalon a képre, akkor nem azt mondom, hogy ezt XY fotózta, és én is vele akarok dolgozni, hanem hogy ez a modell eladja ezt a ruhát, vele akarok dolgozni. Uh-huh. Tehát általában Ázsiában fontosabb az, hogy ki a modell, mint hogy ki fotóz, mivel nagyon sok jó fotós van, hasonló szinten vannak ezek a jó fotósok, tehát igazából mindegy, hogy melyikkel dolgozol, az számít, hogy melyik modell adja jól el a terméket. És tényleg ilyen van, hogy nem mindegy, hogy ki adja el a terméket, nem mindegy, hogy kin van az a ruha, mert amikor ott van milliónyi ruha, és válogatsz egy webshopon, akkor fel fog tűnni, hogyha az ember, aki viseli, szimpatikus.
Igen. Jól mosolyog, szépen mosolyog el. Tetszik-e? Igen. Mennyi volt a rekord, amit egy nap mondjuk egy kollekcióból befotóztál?
Hát, 200-300 darab az átlagos Úristen. Volt. Igen.
Legyen 300, mert erre emlékszem, hogy talán írtál ilyet cseten, hogy 300 ruha van kb. Ma. Igen. Ott egy ruhára mennyi idő van?
Pár másodperc általában.
Tehát, hogy az egyik föl, be a kamera elé, nem tudom, 8-10
több
póz.
Több ember segít cserélni olyankor a ruhákat, nagyon gyorsan kell cserélni, és nagyon gyorsan pózolni. Néhány póz, és akkor jön a következő. De ez is nagyon változó.
Azt hol tanulja az ember? Modelliskolában? Vagy ott?
Modelliskolában. De
most komolyan
nem tanítanak semmit, főleg nem ilyet. Ez olyan, hogy vagy fektetsz bele energiát, és megtanulod, vagy nem. Például, amikor elkezdtem a modellügynökséget, minden modellnél ez volt. Amikor megérkeztek Kínába, akkor az első néhány hétben csak ezzel foglalkozunk. És ezért kezdtem el fotózni, mert elmagyaráztam a modelleknek, hogy nagyjából mit kell csinálni, és akkor elkezdtem őket fotózni, miközben pózolnak, és folyamatosan mutattam neki a képeket.
Aha, hogy lehet, hogy neked ez nem kényelmes, de ilyen jól néz ki a képen is.
Igen, de hogy így néz ki jól azért, hogy megértsék. Mert ha csak látsz valakit pózolni, például egy castingon, és megpróbálod lemásolni, az is egy jó dolog, de akkor is látnod kell a képeket, hogy neked mi áll jól, és te hogy pózolsz. És minden modell más karakter, szóval mondjuk egy fashion beállítottságú csajnak, hiába mondod azt, hogy mosolyogjon. Lehet, hogy neki nem áll jól, akkor neki nem azt kell erőltetni, hanem inkább a fashion pózokat. Uh-huh. Szóval ez modelltől is függ. Én azért voltam szerencsés, mert nekem megy nagyjából minden, tehát a kínaitól kezdve, a japán, a lady, a fashion, ami kellett, azt általában tudtam csinálni, úgyhogy persze attól is függ, hogy milyen a smink, meg milyen az outfit, mert ha rám adnak egy nagyon cuki kislányos dolgot, meg kapok 2 cofot, és akkor azt mondják, hogy be very cool, és ezt rendszeresen csinálják, akkor nem jó.
Azt csak azért mondják, mert nem tudnak jól angolul. Egyébként tényleg, a nyelv, az hogy sikerült? Azt gondolom, tényleg senki nem tud Kínában angolul, tudnak?
Most már azért a fiatalok úgy, ahogy...
Akkor, amikor kikerültél, tudtak?
Nem tudtak.
És te se
nagyon
tudtál kínaiul?
Nem tudtak, én se tudtam kínaiul, úgyhogy a kézzel-lábbal magyarázás activity volt, rettenetes volt, nagyon-nagyon nehéz volt, és amikor rájöttem, hogy én ott fogok egy darabig még tartózkodni, akkor elhatároztam, hogy elkezdek tanulni kínaiul. És figyelmeztetett akkor egy modell, aki korábban élt, és koreaiul elkezdett tanulni, hogy ne tanulja kínaiul, rossz vége lesz, mert megértem majd, hogy miről beszélnek.
Ja, hogy úgy, hogy megérted, igen, hogy mit mondanak rólad.
Mit mondanak rólam. Elmondom, ugyan már, hát ne viccelj, nem lesz így semmi gond. Na, és amikor elkezdtem tanulni, akkor rájöttem, hogy miről beszél. Megérkezem a stúdióba, rám néznek, és akkor azt mondja, ez a modell, mekkora feje van? Tudtad, ilyenek. Hát, mondom, szuper, de olyanok a kínaiak, és ez szerintem egy jó tulajdonság, hogy ahogy hozzájuk állsz, ők is úgy fognak hozzád állni. És sok modell olyan, hogy nem szereti, valamiért nem szereti mondjuk az ázsiaiakat, vagy csak úgy nem szereti az emberiséget, nem tudom, nem szereti az embereket, nem szeret dolgozni emberekkel, és undok azokkal, akikkel dolgozik, és onnantól kezdve ők is undokok lesznek. Igen, visszakapja, és akkor ebből azért elég komoly konfliktusok tudnak lenni, főleg jellemző az orosz modellekre, láttam már ilyet sokszor, de én mindig mindenkivel kedves voltam, szóval, hogyha valaki mondjuk rám nézett, és azt mondta, hogy hát mekkora fejem, vagy fülem, vagy nem tudom, mi van, akkor én megnevettem, és akkor visszamondtam, hogy de még a seggem mekkora.
De ez kínaiul?
Kínaiul, persze. És akkor elkezdtek ők is nevetni, és akkor hát elért ez kínaiul, és mondtam, hogy hát egy kicsit. És akkor még a kicsit is általában ilyen viccesen mondom, van egy olyan kifejezésük, hogy máma hú-hú, ami azt jelenti, hogy ló-ló, tigris-tigris.
Mi? És, így beszélnek a...
Igen, hogy ló-ló, tigris-tigris, ezt jelenti, ez valami, nem tudom, nem tudom hova wow. nyúl vissza, ez azt jelenti, hogy szó-szó, tehát, hogy ilyen kicsit. És amikor rájönnek, hogy én ezt a kifejezést ismerem, az annyira tetszik, nekik öntől kezdve haverok vagyunk, úgyhogy ez azért... Tehát volt rossz oldala is, azt is sokszor értettem azt, hogy mit mondanak rólam, de másrészt meg nagyon megkönnyítette az életet azt, hogy tudtam egy étteremben rendelni.
Boltban az alapvető dolgokat gondolom el tudtad olvasni, vagy olvasni nem?
Nem, olvasni nem. Jó, férfinői WC, kiárat, bejárat, nagyjából ilyenek, városnevek. Ennyi, de nem foglalkoztam azzal, hogy írást tanuljak. Uh-huh. Nagyon kemény volt így is a munka, és a suliba is csak, nem is tudom, eddig jártam, talán pár hónapig egy ilyen alapot sajátítottam el, és onnantól kezdve munka az, amin tanultam. Tehát elkezdtem beszélgetni azokkal a csajokkal, akik öltöztetnek, és akkor így ragad.
És azt tudott ragadni?
Az, igen.
Az
igen,
hogy tud ragadni, igen. Basszus? Én most Duolingóval japánul tanulok, egy jó pár hete. Ragadgat, de azért brutális.
Hát, de ha olyan környezetben vagy, és folyamatosan azt hallod, mert ez reggeltől estig velük voltam, és azt hallottam, ahogy beszélnek, és akkor elkezdtem, mint egy gyerek, rájönni arra, hogy amit éppen mond, az mit jelenthet? Hogy például mondja, hogy tegyem a zsebembe a kezem.
Az hogy van?
És akkor...
Vagy mondja bármit. Mert most nyilván nem akarlak itt zavarba hozni, mert már nem használod egy ideje a kínait, de hogy azért vannak ilyen alapkifejezések, nem tudom, hogy étteremben.
Hát például mondjuk a köszönés, ni hao.
Igen.
Abban szerintem az érdekes, hogy ők nem azt mondják mondjuk, hogy szia, hanem a ni, az a te, a hao meg a jól. Tehát igazából azt jelenti, hogy te jól vagy. És hogyha azt kérdezem, hogy te hogy vagy, azt meg úgy kell kérdezni, hogy ni hao ma. Tehát egy ma, az igen. A kérdőszó, és ezt rakod a szia mellé, és ez már azt jelenti, hogy hogy vagy. És az az érdekes a kínaiban, hogy nagyon egyszerű a nyelvtanuk, de tényleg borzasztó egyszerű.
Egymás után nem, kell pakolgatni igen, dolgokat?
Nem használnak ragokat egyáltalán, mert a karakter mellé nehéz lenne oda vigyeszteni egy ragot, hanem ha azt mondom, hogy az én testvéremnek a felesége, akkor azt mondom, hogy én testvér feleség. Tehát egyáltalán nincs rag. És ugyanígy a múlt időt, a kérdést, minden csak egy ilyen kis külön párszavas kis szóval jeleznek, amit oda vigyesztenek a mondat végére. Wow. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon könnyű, mert tényleg a nyelvtan az könnyű. Viszont ami nekem soha nem ment, az a kiejtés. Minden magánhangzónak van négyféle kiejtési módja.
Ez komoly. Úristen.
Van az a.
Tehát ez a négy darab
ez a. Ez a négy, igen. Ez a négy darab a.
Úristen.
És én ezt az életben soha nem értettem. És gondolom, hogy soha nem hallottam.
Full mást nem. Jelent, ugye?
Full mást. Teljesen mást. De tényleg teljesen. És érdekes dolog, hogy amikor beszélgettem kínaiakkal, ha egy értelmesebb emberrel beszélgettem, akkor ő értette azt, hogy mit mondok. Valószínű, hogy összerakta a fejében akkor is, hogyha hülyeséget mondtam, hogy mit mondhattam. De volt olyan, akinek beszéltem, és ő meg azt mondta nekem, hogy ő nem beszél angolul, nem beszél angolul. De mondtam, hogy kínaiul mondom. És az még annyit sem esett le neki, hogy én kínaiul mondom.
Wow.
Szóval tényleg ez nem volt egyszerű.
Mi az, amit megtanultál azért jó pár év alatt? Nem azt mondom, hogy Ázsiáról, mert Kínában voltál, mondjuk Kínáról. Hogy miben más, miben jobb mondjuk, miben nem jobb, mi az, ami tetszett, mi az, amit hazahoznál, vagy mi az, amit kivinnél oda, uh-huh. hogy mi az, amiben az ember ott jól érzi magát, és mi az, amiben nem érzi ott jól magát.
Nagyon érdekes Kína, és borzasztó, hogy mekkora különbségek vannak Európa meg Kína között, meg ugye egész Ázsia és Európa között. Van nagyon sok jó dolog, meg nagyon sok rossz dolog is. A rossz dolog között talán azt említeném, hogy a higiénia azért nem mindenhol olyan, mint aminek kellene lennie, ami valószínűleg a kultúra része, és majd változni fog. Az idős emberek, a nagyszülők nevelik az unokákat általában, és ezért a nagyszülők ezeket a szokásokat adják át, és én ezzel magyarázom, hogy talán ezért nem fejlődik ez olyan...
Azért ilyen rohadt lassú.
Olyan gyorsan, uh-huh. igen. Mert lehet, hogy a szülők már iskolázottabbak, vagy nyitottabban gondolkodnak valamiről, de általában a szülő dolgozik, és a nagyszülő neveli az unokát. Uh-huh. Szóval nagyon sok a potyantos WC.
Igen.
Tudnék mesélni, hogy a stúdióban ezek
Jézus,
a
WC-k. Jézusom, most gondolok bele, hogy neked el kell menni a mosdóba, és így odamutatnak egy ilyen lyukra.
Jó, ha nem mész.
Tényleg?
Volt olyan modellem, aki szegény mindig úgy jött haza, hogy egy egész nap nem volt.
Ő inkább visszatartotta, csak el tudjon menni rendes angol WC-re.
Mert most ezt nem azért mondom, hogy rosszat mondjak az ázsiaiakról, tényleg nem, mert nagyon sok jó dolog van ott, de a WC az olyasmi, amit senki nem szeret takarítani. Ezt egyszer kérdeztem is egy kínaitól, hogy miért nem tisztábbak sok helyen a WC-k, és azt mondta, hogy mivel azt mindenki használja, ezért senki nem akarja takarítani. De ez is változó, mert nagyon sok stúdió régi épületekben van, ami már nagyon felújításra szorul, gyárépületekben, ahol egyszerűen, most tudom, 1000 éves a WC, és nem lett felújítva, és senki nem takarítja, de közben vannak olyan helyek, amik modern,
hát figyelj, voltak
drága,
olyan...
Drága, stúdió nem engedheti meg magának, uh-huh. hogy ezeket
tehát a voltak olyan instasztoriai, hogy ilyen, mintha New Yorkba sétáltál uh-huh. volna, vagy nem
igen,
tudom.
Igen.
Gyönyörű park, beton, nagymama tolta a kis babakocsit, mellette kutya sétált, tehát, hogy így ez nagyon durva.
Nagyon óriási különbségek vannak. A szegény részek azok nagyon szegények, a gazdag részek borzasztó gazdagok. És két városban is éltem, Guangzhouban voltam 7 évig, aztán Shenzhenben kb. 3 évig, és ott is óriási különbségek vannak. Guangzhou az egy régi város, az már nagyon régen felépült, rengeteg a régi épület. Shenzhen viszont egy halászfaluból lett körülbelül az elmúlt, nem is tudom, talán 15-20 évben. És az egyik legjobban fejlődő, legnagyobb, és egy gyönyörű város. Szerintem az egyik legszebb város Kínában. Fantasztikus. És új épületek vannak, és ott már minden modern, Hongkong mellett van. Úgy van kialakítva a város, hogy óriási parkok vannak bent. Bent a városban.
Akkor tök élhetőnek néz ki.
Nagyon, nagyon-nagyon szeretem Shenzhent. Ott van a tengerpart, biciklivel tudtam járni, mondjam, hogy a közlekedés milyen, szóval az azért lehet, hogy életveszély volt egy kicsit, de még a járdán is, de tényleg gyönyörű volt, és amit kiemelnék, hogy a tömegközlekedés az fantasztikus, szóval olyan metróhálózaton, hogy el sem tudod képzelni, hihetetlen, nem tudom hány metróvonal volt ott, de biztos, hogy 10 felett. A vonatok nagyon tiszták, nagyon gyorsak, nem lehet összehasonlítani az ipari vonatokkal. Aztán biciklivel is viszonylag sokan járnak, magát az ételeiket imádom, azt tudod,
de ott,
hogy az is nagyon...
Hogy kell mondani?
Guangzhou?
Guangzhou, mert Guangzhou-nak van írva. Guangzhou meg Shenzhen között gondolom az építészetben is van különbség, a mentalitásban is van különbség, a kajában, a gasztronómiában, mi nem, ezt hallom.
A kajában annyira nincs, mert nincs? Az egész a kantonban nagyjából ugyanolyanok az ételek, aha, de különben van vagy 40 féle nemzetiség Kínán belül, és nagyon sokféle ételük van. Úgyhogy, de nagyjából kantonnak ugyanaz. Amit mi szoktunk enni kínai, az kantoni kínai.
Az a kantoni kínai? Igen. Ez de van közelebb az Európához? De például
a csirkét, amit ettél, amiről meséltél, az szecsuáni. Aha. Az a nagyon csípős.
Az a nagyon csípős, igen. Nagyon csilis,
igen, igen.
Paprikás.
Az meg szecsuáni tipikus. Imádom szecsuáni kaját, úristen.
Innen kajálni megyünk, és pulisztatítok. Ezt sok vendégemmel eljátszom, vajon miért? Figyelj, mennyire barátkozósak, vagy nem barátkozósak.
Na, a ez a másik pozitív dolog, amit említenék. Nagyon nagy kontraszt van, amikor Kínából hazajövök, és itthon morcosak az eladók, és körülbelül, hát...
Igen.
Jó, hogy nem küldenek ki az áruházból, mit kereseteit. Kínában általában mosolyogosak, és kedvesek az emberek. Tehát, ha te is kedves vagy valakihez, akkor ezt kapod vissza. Úgyhogy ez nekem nagyon pozitív ásájában a kapcsolatban. Még azok az emberek is, és nem csak Kínában, hanem akár szegényebb részeken, mondjuk Fülöp-szigeteken is azt látod, hogy nincs semmilyen, de tényleg szinte semmilyen nincs, egy kis kaibában él, és mosolyog, és boldog, és azt látod, hogy elégedett az életével. Tehát, hogy egészen más, mint az európai ember, akinek szinte mindene megvan, és mégis folyamatosan panaszkodik, főleg a magyarok. Uh-huh. Van munkája, van otthona, egészséges, van családja, és mégis minden fáj, és... Uh-huh. Tehát ez az, ami hiányzik a magyarokból, hogy egy kicsit pozitívabb legyen a hozzáállásuk.
De barátságokat ott lehet kötni? Így európaiként, vagy kvázi...
Lehet, én nem nagyon kötöttem.
Vagy az inkább rajtad múlott?
Nem tudom. Vannak olyan kínaiak, akikkel jóban vagyok, de nekem ott az élet annyira pörgött, hogy én nem jártam sehova, szóval nagyjából csak dolgozni jártam.
Ezt akartam kérdezni, hogy mit lehetett még csinálni a munkán kívül? Főzni sokat.
Főzni sokat, igen. Ha nem dolgoztam, akkor tudod mosni, főzni, takarítani.
Igen, Pikachu-val sétálni.
Pikachu-val sétálni. Amikor a vegánságot kezdtem el, ja, itt nem fejeztem be azt a sztorit, hogy miután meglett a stúdió, ügynökség, hogy azt csináltam pár évig, és akkor annyira túlhajtottam magam, hogy ott jött egy olyan döntés, hogy itt most mindent bezárni, és kész, nem érdekel, most akkor lassítok. És akkor kezdtem el jógázni, uh-huh. Akkor költöztem Shenzhenbe, és megismerkedtem egy vegetáriánus lányok, különben a jógatanárral, aki elképesztő jó fej volt, és nagyon-nagyon jó jóga órákat tartott, és jártunk ilyen nagyon szép kínai területekre is, ilyen jóga hétvégére, tud relaxációs, és ott tanultam meg azt, hogy mennyire fontos az, hogy néha kicsit foglalkozz magaddal. Tehát, hogy próbáld meg kiüríteni a fejed, és azt hiszed, hogy ez könnyű, hogy most nem gondolok semmire 10 percig, de nem, mert folyamatosan jönnek a gondolatok, folyamatosan aggódsz valamiért, arra gondolsz, hogy most mi van a munkában, mi legyen holnap, mit főz vacsorára, és tényleg nagyon nehéz kikapcsolódni. És amikor elkezdtem jogázni, akkor jött ez az életmódváltás, akkor próbáltam ki a vegetáriánus életmódot is, és nem is emlékszem, mi volt a kérdésed, mert ezzel akartam valamit mondani.
Igazából én most elvesztem, mert nagyon éhes vagyok, de hogy ugye arra kérdeztem rá, hogy mennyire barátkozósak.
Ja, igen, igen, hogy ott alakítottam ki barátságot néhány emberrel, a jóga csapattal, igen, igen.
Én azt hallottam, hogy a jóga az egy európai dolog, az nem is
keleti. Indiából származik. India? És a magyarországi, vagy az európai, vagy nyugati jogának semmi köze az igazi jogához.
Na, vagy akkor semmi. Inkább ezt hallottam, hogy amit itthon jogá alatt látunk, vagy igen, gyakorlunk, az...
Az nem az. Nem az. A joga, amit a jogik művelnek, az nem a testmozgásból áll, a nyugati kultúra csak azt vette át. Uh-huh. És ez, tehát ennek a kettő, nem azt mondom, hogy semmi köze egymáshoz, de a joga egy több lépcsős folyamat, és az a lényege, hogy eléri egy olyan állapotba, hogy hát, mit csinálnak a jogi, kilépnek tulajdonképpen, igen, a saját testükből, és az élet értelmét fedezik fel, tehát az olyasmi, amit a legtöbb ember nem fog elérni soha, de ez egy több lépcsős folyamat, és abból áll, hogy kezdj el úgy élni, hogy nem bántasz senkit, se magadat, se a körülötted élőket, és ezért vegetáriánusok a jógik. És egy olyan életmódot jelent, hogy megbarátkozol magaddal is, az életeddel is, a jó és a jó dolgokat is ugyanúgy elfogadod, és mindenért hálás vagy. És ez egy nagyon jó filozófia szerintem. És maga a mozgás, ami a jogában, amit itt ismerünk, igen, ez a mozgás, ez azért van, mert a jogik a meditáció során órákat ülnek minden nap egy helyben. És ahhoz, hogy órákat ülj egy helyben, az kell, hogy legyen erős hátad, meg mozognod kell, mert különben fájdalmaid lesznek.
Igen, tökre megy a tested.
Szóval nem csak a légzést tanulták meg, hogy hogyan tudnak ellazulni különböző légzésformákkal, hanem kialakítottak olyan mozgásformákat, amik megerősítik őket. És akkor ez az, amit mi átvettünk, ezt a mozgást. De a jóga filozófiáját, az, hogy hogyan kellene élni, hogy hogyan élj saját magaddal, nem is tudom,
harmóniában, békében, meg a környezettel.
Békében, meg a környezettel. Azt nem vettük át, pedig ez lenne a legfontosabb. Uh-huh. Úgyhogy a mai napig keresek olyan jogatanárt, aki Budapesten is ezt át tudja adni, mert tényleg fantasztikus élmény volt az, hogy elmentem egy néhány órás jogára, és meditáltunk, és olyan dolgokat mondott a tanár, ami tényleg elgondolkozott, és azt mondott, hogy Úristen, mennyivel máshogy élhetnék, és minden a fejben dől el. Mert ugyanazt az életet éled, mint tegnap, de hogyha megpróbálod a pozitív oldalát nézni, a jó dolgokat nézni, akkor egész más ember vagy.
Ezt amúgy te Ázsiában tanultad meg? Hogy legyél inkább ilyen?
Igen, ott. Mert nagyon-nagyon sokáig depressziós voltam, nagyon nehezen bírtam azt a sok munkát.
Basszus, az bárki nehezen bírta mindent, volna szerintem.
És rájöttem, hogy muszáj változtatni. Uh-huh. Hogy pozitívan kell mindenhez hozzáállni. Nem megy minden nap. Nem megy mindig, de igyekszem. Úgyhogy ezért is nagyon hálás vagyok Kínának, meg az ázsiaiaknak. Az egyik ez, hogy tényleg megedződtem is, hogy próbálom mindenből a legjobbat kihozni, meg pozitívan hozzáállni a dolgokhoz. A másik maga kaja.
Ne is mond. Pont akartam még egy kicsit a kajáról beszélgetni. Mielőtt elmegyünk a kajáj, mert lassan egy órája beszélgetünk, de hogy igen, kedvenc dolog, amit ott tapasztaltál mondjuk kaja szinten.
Fú.
Vagy felsorolhatatlan?
Fú, kedvenc. Hát.
Még mondhatsz húsosat is.
Hát, kedvenc, inkább étterem, amit említenék. Van Shenzhenben egy olyan pici kis étterem, ami azért nyílt, mert az is egy ilyen jóga központ, és ott élnek olyan kínaiak, akik nagyjából egész nap csak meditálnak, nem tudom, hogy nevezzem, hogy nekik mi a munkájuk, de hogy ők ott van, ahol ők élnek, és ők főznek maguknak minden nap, és nyitottak egy éttermet. Igazából bárki bemehet oda, leülhet, és befizet körülbelül. Hát azt hiszem, hogy ilyen 800 forintot, és all you can eat.
Jézusom!
Szerintem küldtem annó képeket. Lehet. Az olyan, hogy oda beszabadulsz, és te jó ég, mint a mennyország. És van hotpot, az a lényeg, hogy van előtted egy rezsó, és vannak különböző levesek, azokból mersz magadnak, és utána úgy képzeld el, hogy óriási hűtők vannak, és az egyikben csak zöldségek, de amit el tudsz képzelni, nem? Másikban gombák, tofuk, és akkor megszedöd a kis tálat, megfőzöd, tészták is vannak.
És magadnak dobálod,
igen,
ugye bele.
Igen, és mindenféle ízesítő, és aztán desszertek, akkor magok, és még ezen kívül van egy asztal, tele van ilyesmikkel, gyümölcsökkel, meg még kész kajákkal is.
Wow.
És ez all you can eat, és tényleg ilyen 1000 forint alatt. Úgyhogy az volt a programom, miután ezt felfedeztem, hogy amikor tudtam, minden alkalommal ott tettem, de volt még pár vegán étterem a városban, és fantasztikusak. És azóta úgy hiányzik, és voltak barátnőim, akik ott meglátogattak. És
elvitted őket oda?
Igen, Ibolya meg Józi, igen, is volt ott. És Józi pont pár hete kérdezte, amikor egy kínaiból voltunk, hogy hát mi volt az a leves, amit ott Shenzhenbe ettünk pár éve, mert hogy az annyira jó, és azóta olyat akar enni, és mondja meg a kínaiaknak itt, hogy főzzen olyat. Mondom, hogy én tudnám, hogy mi az, mert rég kértem volna, nem tudom, hogy mi az, de ez olyan rossz, amikor eszel valamit, ami isteni, és tudod, hogy utána lehet, hogy az életben soha többé nem fogsz olyat enni. És legalább a nevét tudnám, mert akkor rákeresnék neten, hogy hát, ha találok valami receptet, de nem tudom.
Wow.
De fantasztikus volt.
Na még egy-két apró sztori Kínáról, mert én emlékszem arra, hogy írtad egyszer, hogy hú, csak zárt cipőbe szabad menni az utcán, mert hogy ekkora patkányok szaladgálnak jobbra-balra.
Hát, Guangzhouban voltak patkányok, igen azért előfordult.
És hogy oda megy és beleharap a lábadba.
Azért, hogy ez csak lehet, hogy kicsit dramatizáltam, de ott azért vannak patkányok. És az első apartmanomban, amit az ügynökség szervezett, ott az apartmanban is voltak.
De
nem csak nálam, ez sok ismerősömnél is előfordult.
De ez is visszavezethető arra, hogy idézőjelesen így más kultúra is, hogy náluk ez igazából ilyen, hát vannak patkányok? Vagy azért
nem
az
tudom, hogy erről ők mit gondolnak, de az tény, hogy nagyon sok olyan utca van, ahol nincs rendesen takarítva, rengeteg kint a szemét sok helyen.
Uh-huh.
Tudom, ezt most nem általánosítok, tehát vannak nagyon tiszta, meg nagyon gyönyörű, meg modern
részek. Los Angelesnek olyan...
De vannak olyan részek is, ahol...
Los Angelesnek olyan brutális részei vannak, hogy így konkrétan, mintha éjjel-nappal lomtalanítás lenne, de nem az. Igen, nem, és nem a kínai, nem. Tehát, hogy nem, ez szerintem konkrétan város részfüggő, egy adott.
De Budapesten is talán tavaly, persze. Vagy mikor olvastam, hogy patkányinvázió van, hát az azért nem volt patkányinvázióhoz képest, hogy mi van Kínában, de igen, előfordulnak patkányok. De általában olyan helyeken laktam, ami tényleg mindig úgy válogattam meg, hogy kultúrált helyen, szép helyen lakjak, és tiszta helyen, és azért modell apartman nem én választottam.
Nekem olyan fura, hogy azt mondtad, hogy jó a tömegközlekedés például Shenzhenben, mert hogy rohadt nagy ország, és gondolom hatalmasak a távolságok is, hiszen ott egy kisebb város nagyobb, mint Budapest.
Igen.
Tehát egy Budapest méretű várost azt így nem annyira tartanak nyilván, mint nagyváros.
Igen, hát Shenzhenben, most tudom, 15 millió ember lakik talán.
De hogy igen, ott akkor így hogy lehet közlekedni? Simán felszállsz a buszra ugyanúgy, mint itt a BKV-ra? Vagy ez hogy néz
Vannak
ki?
Vannak buszok, én annyira nem buszoztam, metróztam, és tényleg olyan a metróhálózat, hogy... elképesztő. Utazol akár egy órát metróval, és még mindig nem vagy a város másik oldalán. Tényleg hatalmas a város. De azt, hogy minden nagyon tiszta, és a metró is tényleg olcsó is, tiszta is, gyors, nincsenek fennakadások, nincsenek folyamatosan átépítések, útlezárások, ilyesmi, úgyhogy...
És minden van, ami Európában és Amerikában, csak kínaiul, ugye?
Igen.
Tehát, hogy nekik mindenre van saját dolguk. Saját chatjük, saját Facebookjuk, saját YouTubeyuk. Ugye onnan indult a TikTok is, aminek mi volt a neve?
Douyin.
Igen.
Kínai.
Igen. Emlékszem, hogy te már azt akkor mutattad nekem, hogy ez a sláger, amikor még be se jött ide TikTok néven, meg azt se tudták a nyugatiak, hogy mi a franc ez.
Ez azért van, mert mindent cenzúráznak. És a kínai állam megszabja, hogy milyen információ juthat be külföldről Kínába, és ezért nem akarja, hogy a kínaiak olyan dolgokat nézegessenek, ami külföldről jön. Uh-huh. Ezért nem elérhető a Facebook, a Google, innentől kezdve a Gmail sem, Skype, nem is tudom, szerintem az sem működik, szóval semmi ilyesmi, ami itthon működik, mindenhez VPN kell. És akkor lehet használni.
De
a patkányokról patkányokra visszatérve...
Én ott azoktól rosszul vagyok. Egyetlen állat, amit nagyon félek.
Amitől én ki voltam borulva, azok a csótányok.
Figyelj, amikor Lyonban a nyelvvizsgám miatt laktam egy másfél hónapot, és a második szállásom, ahol két hetet még kellett lehúzzak, az egy kínai néni adta ki nekem, aki mondta, hogy ő itthon se lesz, mert ő hazamegy a kínai új évre, és első este így megérkezek, és így mondja, hogy majd ilyen nagyon rossz angolsággal, hogy ne jegyek meg, hogyha jönnek a csótányok. És azt hittem, hogy viccel.
Jaj.
És neki teljesen természetes volt, hogy néha játszaladnak a lakásban a csótányok, én meg tudod így, mint a Tom és Jerrybe ugrottam fel az asztalra.
Jaj. Hát az a néha átszalad, az egy kicsit, ennél kicsit komolyabb volt az ügy Kínában. Hát ott volt olyan apartman, ahol éltem, hogy tucatjával, tényleg kimegyek éjszaka, és felkapcsolom a lámpát, és szaladnak el minden irányba. De volt olyan, hogy hetekig nem aludtam új apartmanban, mert óriás csótányok voltak, tehát ekkorák. és nem tudom miért, de állandóan rámásztak éjszaka.
Jaj, ne,
és arra érdettem, hogy valami mászik rám, és jaj, szeretek minden állatot, de azért amikor arra ébredek, hogy egy csótány mászik rajtam, fú, igen, az,
az basszus, jó, ez azért igen. Durva, ez azért durva, de most annak az érának vége, és ugye itthon vagy, és visszakaptad az instádat, ugye?
Igen.
Az az eredeti most.
Igen.
Az a nagy, ami van.
Igen.
Mert hogy ott lehet nyomon követni, hogy miket csinálsz.
Igen.
A fotózásokon keresztül, a videókon át, a főzésekig, meg a vegános instasztorikig. Igen. Bezárólag. Ezt a videó alá leírom, de biztos vagyok tényleg, hogy aki azért engem követ instán, az veled már biztos találkozott. De akit meg érdekel, hogy Noémi mit csinál itthon, az majd megtalálja az Instagram linkedet, az a fő felületed, ugye?
Igen, az. Most gondolkodom, hogy átalakítom, hogy valami más téma, akár főzés, vagy vegánság. Ha, tudom, hogy nem mondani. Nagyon fogja érdekelni szerintem a legtöbb követőmet, de
közben meg annyira
valami pozitív dolgot.
Hiteles vagy benne, én itt tanúsítom országvilág kamerák előtt, hogy tőle tök sokat tanultam. Ebben a témában is nagyon finom dolgokat tettem nálad, amiket te csináltál, úgyhogy ez teljesen hiteles szereplő lennél ebben szerintem. Hát meg amióta ebben élsz, most ez szerintem ennél nagyobb
bizonyíték nem kell. Ez az, ami igazából a legjobban érdekel, a kaja. Igen. Mint a kutyám. Pikachut is csak a kaja érdekli, úgyhogy azt mondják, hogy amilyen a kutya, olyan a gazdája, vagy fordítva, nem tudom, nálunk ez kinél jött először, de igen.